Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Kalapos Mihály, a szerkesztő Kaposi Dávid, ez a hetes, az Inforádió kézilabda magazinja. A műsorban a női NB1-ben újonc Kozár Michelinnyel ismerkedhetnek meg jobban. Tartsanak velünk!
Hetes, az Inforádió kézilabda magazinja.
Hetes, ezt nem lehet kihagyni.
Története során először szerepelhet a női NB1-ben a Kozár Michelin. Kovács Tamás elnök elmondta, hogy nem elvárás a bentmaradás, de mindent megtesznek, hogy meglepetést okozzanak. A klub költségvetése csak kevéssel emelkedik az NB1-hez képest, a játékosok pedig a kézilabda mellett tanulnak vagy dolgoznak. Kaposi Dávid interjúja.
2001 talán, amikor a megye első osztályból sikerült kiarcolnunk a feljutást az MB2-be. Ott töltöttünk el 7 évet. Ott kétszer sikerült megnyerni az MB2-t, de csak a második alkalommal tudtuk vállalni az MB1-t, mert akkor lett meg a Kozár Michelinnyi Városi Sportcsarnok, ez 2007. És ott volt egy nekilódulásunk az MB1-nek, jól emlékszem, ott 4 szezont tudtunk eltölteni. Majd jött a gazdasági válság, és ott minket is érintett, hiszen a támogatói meg a város sem tudott akkor úgy anyagilag támogatni bennünket, hogy az NB1-ben maradhassunk, és akkor a stabilitás érdekében inkább visszább léptünk, hogy rendben legyenek a dolgok, hiszen közben 2011-ben már ugye elindult a TAO, és gyakorlatilag onnantól kezdve viszont teljesen tudatos utánpótlás nevelő munkát végezve haladtunk lépésről lépésre előre. Kezdeti 30-40 kisgyerekből lett 60-70, és így előre és előre. Majd, jól emlékszem, talán 3 vagy 4 évet töltöttünk az MB2-be, és itt a baranyai kézilabdának egy kicsit ilyen, most ezt nagyon-nagyon egyszerűen fogalmazva, nyertesei lettünk annak, ami egyébként a baranyai kézilabda a vesztese volt, hiszen Pécsen, ahol a nagyvárosban, ahol lennie kellene az első osztályú kézilabdának, ott sajnos nem volt megfelelő háttér, se személyi háttér, se gazdasági háttér, és valahogy így felénk terelődött ez a kézilabda. Ugye köztudott, hogy Pécs az a kosárlabda városa, most már mondhatjuk azt, hogy 2 évtizede legalább, úgyhogy mi itt a 8-as súranó pályán szépen mentünk előrefele, és gyakorlatilag a második NB1-es, mondjuk úgy, hogy etapunk alatt lépésről lépésre haladtunk. Leginkább azért tudtuk ezt megtenni, mert az utánpótlás munkánk az egyre komolyabb lett és egyre jobb lett. Az egyik fokmérője, hogy minden versenykorosztályunk az első osztályba tudott már versenyezni, vagy tud versenyezni most már hosszú évek óta, és ugyan csapatszinten nem vagyunk kiemelkedőek, tehát nem vagyunk országos bajnokok, meg győztesek, de rendszerint az első 8-ba vannak a csapataink. És hát ami ennél sokkal fontosabb, hogy évről évre vitték el a gyerekeket a különböző akadémiák, vagy a különböző NB1-es csapatok utánpótlásai. És pont ez volt az egyik motiváció, hogy hát hogyha ilyen munkát tudunk végezni a háttérbe, hogy ki tudunk nevelni élvonalra alkalmas fiatalokat, sportolókat, akkor hogyan tudnánk azt megteremteni, hogy ez itthon maradjon, ez Kozár Michelinben maradjon, vagy hát én igazából jobb szeretem használni, hogy ez Baranyában maradjon. És hát ezt építettük folyamatosan, szépen lassan, haladgattunk, és egy érdekesség, hogy pont ebben az évben nem volt elvárás a csapat felé, hogy kiharcolja a feljutást. Pont az elmúlt pár év kudarcai, mert az elmúlt pár évben meg ezek célok voltak. Úgy gondoltunk, hogy egy kicsit vegyünk vissza, egy kicsit megint lépjünk egy picit hátrébb, hogy tudjunk megint nagyobb lendülettel nekifutni. Aztán úgy alakult, hogy itt a végére egy szoros csatába, de a Vasas mögött nekünk sikerült feljutni. Tehát így röviden ennek a 20-25 évnek a története az így néz ki.
Van esetleg olyan játékos még most a keretben, aki a harmadosztályban, tehát az NB2-ben is játszott, és most az NB1-re is önökkel készülhet?
Igen, van Halász Bernadett személyében. Több játékosunk is van, akinek már ilyen 6-8-10 éves múltja is van, vagy hát most itt a fiatalok, akik ugye mondjuk a 2004-es korosztályunk, azok egy az egybe itt nevelkedett gyerekek, meg a 2003-asaink is. Tehát, hogy van, de a Halász Bernadett az a személy, így most kapásból tudom mondani, aki a kezdetektől fogva végig jött velünk.
Említett, hogy ugye nem volt cél vagy elvárás a feljutás, de ezért egy szezon közben mikor érezték azt, hogy ez tényleg meg lehet, mikor hitték el?
Gyakorlatilag egy érdekesség, mert tizedik fordulóig egyáltalán nem fogalmaztunk meg célkitűzést. Ez furcsa egy versenysportban, de ugye egy csoportos NB1B lett erre az évre, már ugye erre volt szezonra, és fogalmunk sem volt igazából, hogy ki hogy fog erősíteni, kinél milyen célok lesznek, milyen hogy indulnak, és akkor úgy indult a szezon, hogy az egyik favoritnál Egerbe kikaptunk egyel, majd utána a második fordulóban itthon döntetlen az Algyő ellen. És akkor innentől kezdve nem is nagyon tudtuk, hogy most mit lehet ebből kihozni. Egy dolgot tudtunk, hogy a játékos állományunk és a hátterünk az megfelelően biztos. Ezt tudtuk. Tudtuk azt, hogy jó létszámmal indultunk el, mármint keretet tekintve 19 fős kerettel vágtunk neki a szezonnak, és tudtuk azt, hogy nagyon hosszú lesz a szezon. Hát én talán azt mondom, hogy valahol az Eger legyőzése után, a hazai pályán, amikor sikerült az Eger csapatát legyőzni, ugye onnan kezdődött a úgymond a tavaszi fordulók, jöttek a visszavágók. Ott kezdtünk ráérezni arra, hogy a csapat sok mindent elbír, hiszen jött egy sajnálatos sérülés hullám is, először egy betegség hullám, majd egy sérülés hullám. Ennek ellenére nagyon stabil volt a csapat, és ha nem is mindig brillírozott, de egyértelműen látszott az, hogy jó úton haladnak a lányok, fejlődnek a sportolók, egyénileg is, csapatszinten is. Úgyhogy ott, valahol ott kezdtünk el ezen gondolkodni, de nem mondtuk ki igazából. És hát gyakorlatilag az utolsó pillanatig kellett küzdeni érte. Megvolt a forma, megvolt az előny, hiszen az egyik rivális csapatunk, a Szombathely, váratlanul pontot veszített Debrecenbe. Mi meg utána ennek örömére kikaptunk itthon a tempó esélytől, és gyakorlatilag azt az előnyt mindjárt sikerült el is játszani, és az utolsó két meccsbe úgy mentünk bele, hogy hát kiki mérkőzést játszottunk. Mind a kettő meccsen egy cél volt, egy-egy góllal nyerni. Hát ezt a lányok olyannyira betartották, hogy a Szis ellen egy góllal nyertünk, az utolsó mindent eldöntő meccsen végül, és aztán talán jól emlékszem, három. Na hát úgyhogy ez valahol ott kezdett megfogalmazódni, de igazából eldőlni tényleg csak az utolsó pillanatokban, a lefújás után dőlt el, hogy akkor. Viszont azt határozottan tudtuk, ha ez megvan, akkor vállalni fogjuk.
Tehát akkor ez egyáltalán nem volt kérdés a klub részéről?
Nem. Azt mondtuk, hogy ha ez összejön, akkor nem vehetjük el a lehetőséget egyrészt azoktól a játékosoktól, akik ezt kiharcolták, másrészt nem vehetjük el azoktól a támogatóktól, szurkolóktól, akik mögöttünk voltak egész évben és a legnehezebb pillanatokban, és harmadrészt meg nem vehetjük el azoktól az utánpótlás játékosoktól, akik itt nevelkednek, azoknak meg kell adni a lehetőséget, és én itt szeretném megragadni azt az alkalmat, hogy nem csak a mi utánpótlásunknak, és ezt most már talán lehet, hogy harmadszor mondom, de tényleg így gondolom, hogy Baranyának, illetve ennek a régiónak nagyon hiányzik az élvonalbeli női kézilabda, hiszen itt a környéken hosszú évek, sőt most már évtizedek óta nem jelennek meg a legnagyobb sztárok, a legnagyobb csapatok, a legjobb játékosok, az NB1-esek is. Ez egyértelműen érződik, hogy a női kézilabda sportág itt ebben a régióban nincs annyira felkapva. Tehát egyfajta kis ilyen küldetéstudatunk is van ebbe a dologba, és hiszem azt, hogy most talán egy kicsit meg tudjuk mozdítani ezt a régiót a női kézilabda terén.
Anélkül, hogy konkrét összegeket mondaná, elég, hogyha nagyságrendről lehet beszélni, de mennyivel nagyobb költségvetést kíván az NB1, mint az NB1B, és hogy ezek az összegek már akkor teljesen rendelkezésre állnak-e, vagy még azért itt kell majd matekozni?
Egy nagyon érdekes helyzet állt elő. Mi ragaszkodtunk egy dologhoz, hogy csak és kizárólag addig nyújtózkodjunk, ameddig az a bizonyos takaró ér, már pedig ez a takaró, ez nekünk ugyanakkor a költségvetés jelent, mint a tavalyi évben. Tehát az azt jelenti, hogy itt mi csak és kizárólag olyan sportolókkal írtunk alá szerződést, akik elfogadták azt, hogy ugyanazzal a feltétellel kell jönniük az NB1-be, mint az NB1-be. Márpedig ezt a játékosaink gyakorlatilag teljes mértékben elfogadták. Nagyon-nagyon minimális díjkorrekciókat kellett végrehajtani, ezeket pedig a meglévő támogatóink, szponzoraink, akik gyakorlatilag azonnal jelezték, hogy számíthatunk rájuk a következő évbe. Úgyhogy azt mondom, hogy körülbelül mondjuk 5%-kal emeltük meg az összköltségvetésünket, tehát tényleg nem többel. Tudjuk, hol a helyünk, tudjuk, hogy mik a lehetőségeink, viszont mi úgy vagyunk és úgy gondolkodunk, hogy a harmadikán, amikor fizetést kell mondjuk adni, akkor tudjunk adni, és tudjunk nyugodtan aludni. Ne kelljen amiatt aggódnunk, hogy esetleg itt szezon közben megáll a mutatvány.
És új szponzorok, akár ott a megyéből nem érdeklődtek, hiszen azért most már elég nagy figyelem összpontosulhat majd a Kozár Michelinre.
azt tapasztalom egyértelműen, hogy vannak megjelenő lehetőségek, vannak megjelenő támogatók. Mondhatom azt is, hogy azok a támogatók, akik tavaly előtti évben elkezdtek, és mert ugye ennek az anyagi hátterét mi tudatosan elkezdtük építeni már az elmúlt két évben, hogy a klasszikus szponzoráció, a klasszikus reklámozók megjelenjenek a klubnál, és én úgy szoktam fogalmazni, hogy Kozár Michelinnek nincsenek Audi gyárai, meg Mercedes gyárai, és ezt nem rosszból mondom, bárki nagy félreértse, csak egyszerűen tudni kell azt, hogy itt nincs akkora ipari létesítményrendszer, aminek mondjuk a gazdasági szakemberétől mondjuk kaphatnánk kapásból 50 millió forintot. Cserébe viszont rendkívül jó közössége van a támogatóinknak is, és a idézőjelbe téve a sok kicsi sokra megy elvet követve tudjuk összerakni. Így nem fáj az sem, ha esetleg valaki azt mondja, hogy most nem tudom adni, vagy éppen csak a felét tudom adni, amit eddig szántam erre, meg nagyon tudunk örülni, hogy többen is azt mondták, hogy hát akkor duplázzuk meg, amit eddig adtunk, sőt, van ennél komolyabb is, és bízom benne, hogy hamarosan be tudok jelenteni egy jelentősebb támogatót is.
És mi a helyzet a városban a szurkolók részéről, hiszen azért gondolom itt a tavasszal, amikor sorban jöttek a jó eredmények, akkor kézilabdaláz is növekedett, és most meg azt számolgathatják, hogy majd mikor jön a Győr meg a Fradi.
Igen, egy nagyon érdekes dolog, és hadd mondjak el egy kis kulisszatitkot. Pont a tempó elleni mérkőzés után, amikor sajnos beleszaladtunk abba a vereségbe, és ugye ott tudta mindenki, hogy az utolsó két fordulóra marad a mindent eldöntő feljutás, akkor a törzsszurkoló, és mondanám a nevét is, hiszen ő az egyik fő motorja, Réti Ferenc, oda jött hozzám, és azt mondta, hogy Tamás, ne aggódj, ha maradunk az NBB-ben, mi akkor is ugyanúgy fogjuk szeretni ezt a csapatot. És ez egy nagyon-nagyon nagy pluszt jelentett a lányoknak akkor, hogy ne görcsöljenek az eredményen. Van egy nagyon jó szurkolói közösségünk, egy szurkolótáborunk, egy B-közép. Elkísérnek bennünket most már mindenhova, hát nem is tudom, talán a Szis elleni meccsen ott már 30-40-en is jelen voltak. Azt gondolom, hogy egy kis közösség életében ez nagy számnak mondható. A meccseinken kezd teltház lenni, egyre többen és többen, tehát egy női NB1-B és mérkőzésen 3-4-500 néző, vagy akár még több is, azt szerintem egészen jónak mondható. Hát én hiszem azt, hogy az NB1-ből is ez a szám ez tovább fog növekedni. Mi majd igyekszünk úgy dolgozni, hogy megháláljuk azt a bizalmat, azt a szeretetet, amit kapunk tőlük. Nagyon fontosnak gondoljuk klubszinten, hogy a csapatunk egy közösség, a klubunk egy közösség, a szurkolók egy hozzátartozó ehhez a közösséghez, a támogatóink hozzátartozók ehhez a közösséghez. Meg kell élni azt a Kozár Michelin-iséget, amit mi képviselünk. Nehéz erről csak így szavakban mondani, tényleg itt kell lenni, és tudni kell azt, hogy ez mit is jelent valójában.
És ráadásul a foci csapat az ugye NB2-ben ért el jobb-kevésbé jobb eredményeket, vagy NB2-es, de hogy azért a városnak önök lesznek az első élvonalbeli csapata csapatsportágban, tehát hogy azért ez egy elég nagy dolog.
Bizonyára az, tehát hogy ez nem is kérdés, én egyébként szoktam mondani, és szerintem ezzel teljesen igazat mondok, hogy van a labdarúgás és van a többi sport, és a foci az mindig egy komoly erő. Ez szerintem teljesen normális, ezzel nincs is semmi probléma. Kozár Michelinben is ugye NB2-es a labdarúgás, és sikerült nekik kiharcolni a bemaradást, aminek szívből örültünk, és szerintem nagyon kevés 7000 lélekszámot felmutató város mondhatja el magáról, hogy van egy NB1-es női kézilabdacsapata, meg egy NB2-es labdarúgása, meg mellette egy NB2-es kosárlabdacsapata. Én úgy gondolom, hogy ez önmagában már valamilyen közelít a Guinness rekordhoz, hogy ilyet föl tudunk mutatni. Bízom benne, hogy nagyjából ugye ugyanaz a sportszerető közönség jár mind a két sporteseményre. Természetesen Pécs város közelsége az vonz ki Pécsről is sportszerető embereket, de hát hogyha csak annyit mondok, hogy 200 fölötti utánpótlás kézilabdázónk van, önmagában már az ő hozzátartozóik gyakorlatilag kialakíthatnak egy olyan szurkolói közösséget, szurkolótábort, ami megtelíti a lelátókat. És akkor hát ott vannak még a focistáink, kosarasaink, illetve hát egyáltalán csak a sportot kedvelők. Úgyhogy ez egy szuper nagy család, tényleg.
Mi a helyzet a szakmai stábban? Lesz-e bármilyen változás, hogy ugye a győztes csapaton ne változtass el, az igaz, és Gyulai László vezetőedző irányításával folytatják majd?
Laci marad a csapat vezetőedzője, és változás igazából csak pozitív értelemben lesz. Csapathoz két új személy érkezik, tehát ugye a Víg Vivian kapusedző és a Varga Imre erőléti edző mellett a továbbra is Kecskés Zsolt a csapat masszőre, és dr. Kis Andrea a csapatorvos, viszont egy fizioterapeuta fog érkezni, aki segít majd a elsősorban a sérült játékosok kezelésében, illetve hát a sérülés megelőzések tekintetében próbálunk egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni, illetve hát egy mentáltréner is érkezik a csapathoz. Pontosan azért, mert tudjuk azt, hogy az előző szezon nagy győzelmi sorozatába és a mámorba úszó pillanatok után most sokkal küzdelmesebb évünk lesz, vélhetően sokkal több vereség lesz. Erre is föl kell készülnünk azt, hogy tudjuk ezt is kezelni és elfogadni. Mert hát azért valahol titkon legmélyebben azért megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy nem tudjunk maradni.
Előző szezonban ez nem volt kimondott cél, akkor a következő szezonban ez sem lesz kimondott cél? Tehát nem akarnak újabb nyomást tenni a játékosokra?
Nem. Abszolút jó, hogy mondjam, a kérdés feltevés, és pont ezzel tudok válaszolni, hogy nem volt cél, és nem volt elvárás a feljutás, így nem cél, és nem elvárás a bennmaradás a lányokhoz, viszont azt kértem tőlük, és azt fogom kérni tőlük, amikor majd július 12-én elkezdjük a közös munkát, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy bent tudjunk maradni, de ne görcsöljenek rá, nem lesz senkinek semmi hátránya abból, hogyha most ez nem sikerül, tudjuk, hogy mit képviselünk, tudjuk, hogy hol tartunk. Nagyon nagy ajándéknak éljük meg ezt az egészet, megteszünk abszolút mindent, hogy a közönségünket kiszolgáljuk. Én tudom azt, hogy mindenki azt szeretné látni a csapat, hogy majd győz, de azt is tudom, hogy nálunk olyan szurkolói közösség van, hogy nagyon-nagyon hálásak tudnak lenni azért, hogyha azt látják, hogy a lányok megdöglenek a pályán, már bocsánat a kifejezésért, tehát hogy széthajtják magukat, és ha ebbe az van, hogy ez egy 8 gólos vereség, akkor is vastapsal fogják jutalmazni őket. Ez nálunk már többször bebizonyosodott.
Egyelőre ugye azt tudni, hogy hatan távoznak. Az érkezőkről mit lehet tudni, mennyire volt könnyebb tárgyalni, vagy mennyire próbálják akkor egyben tartani ezt a magot, amelyik most kivívta a feljutást?
Egyértelműen ugye az volt a cél, hogy egybe tartsuk. Gyakorlatilag akiket igazoltunk, azokat célirányosan igazoltuk, és elsősorban a sérülések miatt. 4 komoly sérülésünk volt a szezon alatt, ezekre a játékosokra valószínűleg csak a szezon második felének a második felébe, tehát majd inkább talán áprilisban tudunk számítani, ezért az ő helyükre kellett hozni játékosokat, hozzátéve, hogy ezt a 4 játékost sem engedtük el, és segítjük őket a rehabilitációjukba, felépülésükbe, és számítunk rájuk, hogy vissza tudnak majd térni, és a csapat hasznára tudnak lenni, és a közösségünkbe visszatérhetnek. Tehát magyarul 4 játékos igazolását fogjuk majd bejelenteni, viszont tartjuk az elveinket, hogy csak olyanokat, akik a mi pénzügyi feltételeinket tudják elfogadni, illetve itt van egy nagyon fontos dolog, hogy igazából, ha akartunk volna, sem tudtunk volna komolyabb vagy minőségibb játékost, olyat, akinek most már nagy a neve az NB1-be igazolni, hiszen május 20-án dőlt el, hogy kivívtuk a jogot, május 20-án pedig már gyakorlatilag nincs szabad játékos a piacon, aki mondjuk azt, hogy tapasztaltabb és rutinosabb. Keressük mindig azokat, akik hozzánk kötődnek, akár itt nevelkedett játékosokról beszélünk, akár a régióhoz köthető játékosokról, vagy hát ugye itt megvan egy nagyon nagy előny Pécs városában, itt van egy hatalmas egyetem, tehát sokan akarnak idejönni tanulni, és hát ugye a mi csapatunknak a struktúrája is gyakorlatilag arról szól, hogy a mi játékosaink azok a kézilabda mellett dolgoznak, vagy egyetemre járnak, tehát konkrétan profi státuszú játékosunk gyakorlatilag nincs is, mindenkinek van civil munkahelye, emellett oldja meg azt, hogy ő edzésekre jár, és emellett oldja meg, hogy ő versenyzik, és ez az NB1-ben is így lesz.
Ez az NB1-ben is működhet így?
Ezen semmiképpen sem fogunk változtatni. Nekem meggyőződésem, hogy Magyarországon nincs profi kézilabda, szerintem csak annak nevezzük, de szerintem nincs, hiszen addig, amíg egy klub nem tudja kitermelni saját bevételeiből, amik nem állami támogatások, nem tudja kitermelni a fenntartását, addig szerintem nem igazán beszélhetünk profi klubról. Mi abban az irányban fogunk elmenni, ami talán egy kicsit a német vagy a német alföldi modellekre hasonlít, hogy keresünk a sportolóknak olyan munkalehetőséget, ahol a civil szférában is tudnak értéket teremteni, tudnak pénzt keresni, tehát jövedelemhez jutni, és mellette tőlünk is meg tudják kapni. Szerencsére nagyon széles támogatói körrel rendelkezünk, és a támogatók is partnerek abban, hogy mondjuk munkát adjanak a játékosainak, és elvégzik a valódi munkát, de ennek ellenére mondjuk elengedik őket az élet edzésekre is. Szerintem ez egy egészen különleges dolog lesz ebbe a Magyar NB1-be.
Idegen légiós, akkor nem is szerződtetnek.
Alapvetően nem célunk idegen légiós szerződtetni, de ez nem zárja ki azt, hogy esetleg ne szerződtessünk. Azért mi itt vagyunk a horvát határ mellett, maradjunk annyiba, hogy a határ túloldalán lehet találni egy-két olyan sportolót, aki hasznára lehet a csapatnak, de mondjuk azt, hogy ez az utolsó dolog lenne, amihez nyúlnánk. Azt kell látni, és azt kell tudni, hogy a magyar piac az nagyon-nagyon beszűkült. Tehát, hogy nagyon kevés olyan minőségi játékos van. Én úgy fogalmazom, ez is ez a legegyszerűbb, hogyha posztra kell igazolni, és arra nincs magyar fiatal, akkor fogunk, vagy magyar játékos, akkor fogunk adott esetben külföldit keresni, de egyáltalán nem létkérdés. Zárójelben nagyon jó kapcsolatokkal rendelkezünk a határ túloldalán, tehát szerintem nagyjából körülbelül 2 perc alatt tudnánk találni játékost. De még egyszer mondom, nem ez a cél.
Hát ha nem is tartanak attól, de mennyire lehet az akkor reális forgatókönyv, ugye említette azt, hogy a saját utánpótlásra támaszkodnak, hogy azért ezeket a játékosokat most már kiszemelik, vagy feltűnhet nagyobb kluboknak is, tehát hogy most nehézebb lesz őket majd a klubnál tartani, akár más élkluboktól keresik őket, akkor elengedik őket könnyen, vagy azért megpróbálják őket Kozár Miszlányban tartani?
Ez egy nagyon összetett kérdés, vagy dolog. Ugye itt alapvetően azt kell föltenni, hogy miért igazoljon el innen egy játékos, ha itt is tud NB1-be játszani. Először ezt a kérdést kell föltenni, hogyha azért igazol el, mert a bekínált pénzösszeg a szor 2, akkor kezet fogok vele, megölelem a játékost, és sok sikert kívánok neki, és csak annyit mondok neki, hogy ha nem találta meg a számítását, akkor nálam itt van az ajtó, és bármikor vissza tud jönni. Semmiképpen sem akarok belemenni egy árversenybe, semmiképpen sem akarok belemenni egy olyanba, amit mi nem tudunk tartani. Ha valaki felkarolnak, vagy valaki előrébb tud lépni, vagy adja az Isten, valaki olyan csapathoz kerülhet, aki mondjuk akár mondjuk már nemzetközibe el tud elindulni, hát akkor mi leszünk a világon a legboldogabbak, hogy tudunk a magyar kézilabdának adni játékost. Mi az utánpótlás nevelésünkben is így vagyunk, hiszen most is van 2-3 olyan játékos a magyar NB1-ben, aki innen indult. Van közöttük már olyan is, aki nemzetközibe is tudott szerepelni. Büszkék vagyunk rá teljes mértékben. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben is lesz olyan, akit el fogunk idézőjelbe veszíteni, mert jobb ajánlatot kap, mert jobb lehetőségei vannak. Én, mint klubvezető és mint Kozár Miszlányi klub, mi azt képviseljük, hogy mi nekünk van egy nagyon jó hangulatú, nagyon különleges környezetű klubunk, csapatunk, családunk. Lehet, hogy pénzben nem mi vagyunk a legerősebbek, de abban biztos vagyok benne, hogy a közösségben abba verhetetlenek vagyunk, és szerintem ez néha többet jelent, mint az, hogy most valaki 5 forinttal többet kapjon egy másik klubba, ne adj Isten, bizonytalanul.
Kovács Tamást, a Kozár Miszlány Kézilabda Akadémia elnökét hallották. Már a véget ért a hetes. Magazinunk adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján az infostart.hu oldalon keresztül. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm figyelmüket. Kalapos Mihályt hallották.